Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A konklávé napjaiban a Vatikán a pápa választó bíborosok biztonságát felügyeli, az olasz hatóságok pedig az új pápát ünnepelni készülő tömegvédelmén dolgoznak, tudatta Lamberto Giannini. A római prefektus leszögezte, a már bevált biztonsági eljárásokat léptetik életbe a szerdán kezdődő konklávé idejére, azt a nagyszabású védelmi rendszert, amely Ferenc pápa április 26-ai temetésén is sikerrel működött, amikor a végleges számok szerint több mint 200 hivatalos delegáció és több mint 500 000 hívő és turista védelmét garantálták. A Vatikán és az azt övező római területen már több mint 4000 csendőr és rendőr teljesít szolgálatot napi 4 turnusban, és az olasz fegyveres erők 1500 katonája is a helyszínen van, a polgári védelem több mint 3000 önkéntese is, és 2000 tűzoltó. A konklávé idejére a Vatikán feletti légteret lezárják, a közeli metró és vasútállomásokon megerősítik az ellenőrzéseket. Kiemelt biztonság övezi továbbra is a Santa Maria Maggiore bazilikát, ahol naponta mintegy 70 000 ember keresi fel Ferenc pápa sírját. Ferenc pápa egyik pápa mobilját a gázai övezetben élő gyermekek számára kialakított mobil egészségügyi klinikával alakítják át, ezzel teljesítve a Szentatya egyik utolsó kívánságát. A járművet, amelyet a pápa a 2014-es szentföldi látogatása alkalmával használt, diagnosztikai és sürgősségi orvosi berendezésekkel szerelik fel, hogy segítsenek a fiatal betegeknek Gázában, ahol az izraeli katonai műveletek tönkretették az egészségügyi infrastruktúrát, írta Reuters hírügynökség. A Vatican News szerint Ferenc pápa a halál előtti hónapokban a Caritas Jeruzsálem katolikus segélyszervezetre bízta a kezdeményezést. Jó eszmecserék zajlottak a hétvégén Oroszországról és Ukrajnáról, értékelte az elmúlt napok fejleményeit Donald Trump újságírók előtt, amikor visszaérkezett a Fehérházba. Az amerikai elnök közölte, az előzetes terveknek megfelelően hamarosan Szaúd-Arábiába utazik, ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem gondolkozik azon, hogy ott találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. Ukrán dróntámadás indult Moszkva ellen az előző éjjel, közölte az orosz főváros polgármestere. A légvédelem lelőtt 4 pilóta nélküli eszközt, a lehulló törmelékek nem okoztak sérülést sem károkat, ismertette Szergej Szobjanyin. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese épp a hétvégén fenyegette meg Kijevet, hogyha támadás éri Moszkvát, annak súlyos következményei lesznek. Magyarország és Svájc együtt áll ki a béketárgyalások sikeréért, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bernben, miután svájci kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, mindkét ország számára világos, hogy az ukrajnai háborúnak nincs megoldása a harctéren, kizárólag diplomáciai rendezés képzelhető el. Leszögezte, hogy Magyarország és Svájc következetesen kiáll a nemzetközi szervezetek átpolitizálás ellen is, ugyanis az gyakorlatilag lehetetlenné teszi a békeerőfeszítések sikerét. Beszélt arról is, hogy az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a hazánkba érkező svájci beruházások volumene. A kormány célja Európa legnagyobb adócsökkentési programjának megvalósítása a 30 év alatti, illetve a 2 és 3 gyermekes anyák SZIA mentességével, mondta a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia kiemelte, 2026-tól 500 000, 29-től aztán 1 millió édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Idén a költségvetésben eredetileg 3750 milliárd forint állt rendelkezésre családtámogatásokra, amelyet 60 milliárddal megnöveltek, jövőre pedig 4800 milliárd forintra nő a családokra fordított összeg, ami a bruttó hazai termék 5%-a. Az anyák SZIA mentessége mellett 2 lépésben idén július 1-től és majd január 1-től 2-szeresére nő a családi adókedvezmény összege. Idén összesen 11 milliárd forintnyi teljesítményjuttatást kapnak a rendvédelmi dolgozók, jelentette be Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkárának közlése szerint az összeg első felét, 5,5 milliárd forintot a napokban megkapja az a több mint 35 000 rendvédelmi dolgozó, akik az ország biztonságáért felelnek, a másik felét pedig ősszel utalják ki a számukra. A juttatás érinti a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítási központ, a büntetésvégrehajtás, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársait is, de eltérő mértékben. Minden okunk megvan arra, hogy bízzunk a magyar tudomány dicső jövőjében, jelentette ki a köztársasági elnök az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia 199. közgyűlésén. Sólyog Tamás azt mondta, 200 évvel ezelőtt Széchenyi Istvánnak köszönhetően valóra vált, hogy saját hazánkban a magunk nyelvén lehetünk tudósok. Végül az időjárásról. Nagyrészt újra felhős lesz majd az ég hosszabb-rövidebb szakadozásokkal, kevés helyen még hullhat eső, a szél pedig nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Ferenc pápa felhívása, ébresszük fel a világot. Fernández Artime bíboros homiliája. 9. kongregáció, már 131 választó bíboros tartózkodik Rómában. Mamberti bíboros szentbeszéde, az Úr küldetése a szeretet műve az egyház és az emberek javára. Jézus Krisztus az egyház feje, Erdő Péter bíboros homiliája a római címtemplomában. Ferenc pápa felhívása, ébresszük fel a világot. Fernández Artime bíboros homiliája. A kilencszapos gyászidőszak 8. napján, május 3-án, szombaton délután 5 órai kezdettel Ángel Fernández Artime bíboros, a megszentelt élet intézményei és az apostoli élettársaságai dikasztériumának eddigi prefektusa mutatta be a Szentpéter Bazilikában a Ferenc pápa lelki üdvéért tartott szentmisét. A halottakért való imádkozás a szeretet legnagyobb műve.
Che pregare per i morti è la più grande opera.
Kezdte homiliáját Fernández Artime bíboros, idézve Liguri Szent Alfonz és az Arci plébános szavait, miszerint a halottakért végzett imádkozás azt jelenti, hogy szeretjük az elhunytokat. A bíboros emlékeztetett a szerzetesi kongregációk Ferenc pápa iránti szeretetére és állandó elkötelezettségükre, hogy imádkoznak a pápa szolgálatáért, személyért, az egyházért és a világért. A bíboros a szentmisére elhangzott evangéliumi szakaszból kiindulva Szent Atanás szavai idézte, aki szerint a feltámadt Krisztus jelenléte folyamatos ünnepi teszi az életet. És éppen ez az átalakító fény teszi képessé a tanítmányokat arra, hogy félelem nélkül nézzenek szembe a börtönnel, a fenyegetésekkel, az újabb üldöztetésekkel. Ferenc pápa egyik katekézisében ennek kapcsán megkérdezte, de honnan merítettek erőt az első tanítmányok e tanúságtételükhöz? Nyilvánvaló, hogy egyedül csak a feltámadt Úr jelenléte és a Szentlélek működése magyarázhatja ezt a tényt. Hitük a halott és feltámadt Krisztus oly erőteljes és személyes megtapasztalásán alapult, hogy ezáltal nem féltek semmitől és senkitől. Ma is, mint tegnap, a mai nemzedék tagjainak is nagy szükségük van arra, hogy találkozzanak az Úrral és üdvösségének felszabadító üzenetével, hangsúlyozta Artime bíboros. Minden megkeresztelt arra kapott meghívást, hogy tanúságot tegyen az Úrról és radikálisan megélje Isten elsőbségét. Ez a küldetés különösen fontos akkor, amikor Isten hiányát tapasztaljuk, vagy túl könnyen elfelejtjük központi szerepét, mint ahogy ezt napjainkban a világ számos részén tapasztaljuk. Éppen ezért vállaljuk, és tegyük magunkévá Szent Benedek programját, ami szerint semmit se helyezünk Krisztus szeretete elé. A bíboros emlékeztetett a megszentelt élet egy másik, 16. Benedek pápa által felvázolt vonására is, olyan őrszemek ők, akik érzékelik és hirdetik a történelmükben már jelenlévő új életet. A megszentelt férfiak és nők váljanak az evangélium hiteles és világító jelévé, ne alkalmazkodjanak a kor mentalitásához, hanem szüntelenül újítsák meg elkötelezettségüket. Az Úr az evangéliumban is jelenvalóvá tette magát. Homiliája végén a spanyol bíboros ismét Ferenc pápát idézte, aki a megszentelt élet évében arra hívja a híveket, hogy ébresszék fel a világot tiszta szívvel és lélekkel, amely képes felismerni napjaink embereit, különösen a legszegényebbeket, az utolsókat, a leselejtezetteket, mert bennük van az Úr. Zárta homíliáját a spanyol Artime Fernández bíboros. 9. kongregáció. Már 11 választó bíboros tartózkodik Rómában. Szombaton délelőtt megtartották a Vatikánban a 9. kongregációt, amelyen 177, közülük 127 választó bíboros vett részt. A Szent Márta házban tovább folynak, és május 5-éig befejeződnek a munkálatok, hogy a bíborosok elfoglalhassák szálláshelyüket. Prevost és Semeraro bíborosokat sorsolták ki, hogy tagjai legyenek annak a bizottságnak, amely segíti a Camerlengo bíboros munkáját. Jelenleg 131 választó bíboros tartózkodik Rómában, abból a 133-ból, akik a május 7-én kezdődő konklávén megválaszta a következő pápát. Közülük 127-en voltak jelen az új szinódusi aulában szombat délelőtt 9 órától fél egyig tartó 9. általános kongregáción, amelyen összesen 171 bíboros vett részt. Tájékoztatott róla Matteo Bruni, a Szentlélek sajtóiroda igazgatója. A szombat délelőtti 9. kongregáción 26 felszólalás hangzott el, amelyek az egyház életét érintő különböző kérdéseket vetették fel. A Szentlélek sajtóiroda beszámolója szerint a bíborosok reményüket fejezték ki, hogy a következő pápa prófétai lesz, és hogy az egyház nem zárkozik be a cenákulumba, hanem fényt visz a világba, amelynek olyan nagy szüksége van a reményre. Ezzel kapcsolatban szó esett a jubileumi évről is, amelynek témája a remény zarándokai. A bíborosok azt is megállapították, hogy az egyháznak a világban nem pedig pusztán a saját világában kell élnie, ami azzal a kockázattal jár, hogy jelentéktelenné válik. A bíborosok hálával emlékeztek meg Ferenc pápa munkásságáról, gyakran idézve a 2013-ban közzétett Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdítását, hangsúlyozva azokat a megkezdett folyamatokat, amelyeket a következő pápának kell majd továbbvinnie. Többek között érintették az olyan témákat, mint az egyházak közötti együttműködés és szolidaritás, a kúria szerepe a pápával kapcsolatban, az egyház és a pápa szolgálata béke érdekében, az oktatás értéke, az ökumenikus párbeszéd és misszió, a szinodalitás és a kollegialitás, valamint a kettős feladat megvalósítása, szeretett közösség az egyházban, testvériség a világgal. Mamberti bíboros homiliája. Az Úr küldetése a szeretet műve az egyház és az emberek javára. A 9 napos gyász időszak utolsó napján, május 4-én vasárnap, Dominik Mamberti bíboros, a bíborosi testület protodiákonusa, az apostoli szignatúra legfőbb bíróságának egykori prefektusa mutatott be Szent Misér Ferenc pápáért a Szent Péter bazilikában, amire főként a pápai kápolna tagjait várták. A feltámadt Jézus találkozása tanítmányaival a Tibériás partján a Péterre bizott küldetéssel végződik. Kövess engem! Benne van ebben az első meghívás az ember halászatra,
che sarebbe diventato pescatore di uomini.
És most Krisztusnak az atyához való visszatérése előtt rábízza a nyáj legeltetésének pásztori feladatát. A párbeszéd kulcsszava a szeretet. Elsőként a szeretett tanítmány ismeri fel a parton álló feltámadottban az urat, aki Pétert 3-szor kérdezi szeretetéről. Jézus 2-szer is erős igényű szeretetet kér tőle, de 3-jára Péter tagadása miatt megelégszik a kisebb elköteleződést jelentő kedveléssel, miközben ő maga is alkalmazkodik az apostol gyengeségéhez. Mamberti bíboros 16. Benedek pápát idézte,
Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore.
Simon Péter megérti, hogy Jézus megelégszik az ő szegény szeretetével, amire ő képes, de éppen ez az isteni alkalmazkodás ad reményt a hűtlen tanítványnak, hogy saját gyarlóságának tudatában kövesse mesterét. Erre emlékezett Szent II. János Pál pápaságának 25. évfordulóján, amikor megvallotta, hogy benne a 400-os Péter útó tapasztalataként
ogni giorno si svolge all'interno del mio cuore.
Minden nap megtörtént a szívében ez a Jézus és Péter közti párbeszéd. Az Úr arra biztatta őt, hogy vállalja a felelősséget, amit ő maga bízott rá. Ez a küldetés maga a szeretet, ami az egyház és az emberiség javára végzett szolgálat. Péter és az apostolok elfogadták ezt a pünkösdi lélek erejében. Ferenc pápát az Úr szeretete vezérelte, hangsúlyozta a bíboros. Az Úr kegyelmét hordozta, és egészen végkümerüléséig hű maradt küldetéséhez. A hatalmasokat Isten iránti engedelmességre intette, és az egész emberiségnek hirdette az evangélium örömét, az irgalmas atyát, a megváltó Krisztust. Mamberti bíboros közel volt hozzá húsvét vasárnapján, az áldások erkélyén, és tanúja volt szenvedésének, de leginkább elszántságának, ahogy mindvégig szolgálni akarta Isten népét. Végül az Isten imádás fontosságát emelte ki Mamberti bíboros, mert az imádás az egyház küldetésének és a hívek életének lényegi vonása. Az imádásnak ezt a képességét hordozta Ferenc pápa, hiszen küldetését a rendszeres és hosszú imádságra alapozta. Sokszor említette a szemlélődés, a szeretet dinamizmusa. Minden művét Mária tekintete előtt végezte, ezért is ment oly gyakran a Sanus Poponi Romani kettkép elé, és most holtában is ott nyugszik mellette.
E ora che riposa vicino all'amata immagine.
Zárta homiliáját Mamberti bíboros. Jézus Krisztus az egyház feje. Erdő Péter bíboros homiliája római címtemplomában. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek, május 4-én, húsvét 3. vasárnapján, anyák napján, Szent Misét mutatott be a Fórum Románumon álló római címtemplomában, a Szent Franciska bazilikában. A Szentmisén koncelebráltak a Rómában szolgáló magyar papok, és a hívek közjelen volt Habsburg-Lotaringiai Edvárd, szentszéki magyar nagykövet. Erdő Péter bíboros a napi evangéliumot értelmezte olasz nyelven mondott homíliájában. A péteri szeretet háromszori megvallására válasz a jézusi küldetés háromszori megerősítése. A küldetés meghaladja az emberi erőket, de Jézus megígéri a lélek ajándékát és személyes jelenlétét, amely az egyházzal marad az idők végezetéig. Ebben a dinamikában áll ma is az egyház és Péter utódának küldetése. Egyházon történetének egy jelentőségteljes pillanatában ünnepeljük ma húsvét harmadik vasárnapját, kezdte beszélét Erdő Péter bíboros. Szent Péter széke üres. Imádkozzunk a bíboros atyákért, akiknek hamarosan meg kell választaniuk Szent Péter utódját, akinek az lesz a feladata, hogy folytassa azt a küldetést, amelyet Péter az Úrtól magától kapott Tibériás tavánál. Jézus háromszor teszi fel a kérdést Simonnak, János fiának. Jobban szeretsz engem ezeknél? Péter pedig, akiben talán még ott bujkál a lelkismeret fordulás, amiért azon az éjszakán megtagadta mesterét, háromszor is így felel, te tudod, hogy szeretlek. És Péter minden válaszára Jézus így felel, legeltesd juhaimat. Háromszoros tagadásra, háromszoros megbocsátás jön. A szeretet háromszori megvallására, a küldetés háromszori megerősítése. A hármas kérdés és válasz egyfajta szerződésnek minősült, akkoriban a római világban, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. Ott van Péter részéről a szeretet és az odaadás háromszori megvallása, és ott van a feltámadt Jézus részéről a bizalom, a megbocsátás és a nagy megbizatás kifejezése. Mi csodálatos szerződés! Mi vonzó és egyben ijesztő feladat! Izrael pásztora az Ószövetség szerint maga az Isten. Krisztus megkapja, és már meg is kapta az egyetemes uralmat. Mindazonáltal különleges módon pásztora ő a vére által megújult messiási népnek, tehát a tanítványi közösségnek, az egyháznak. Mivel a római pápa Szent Péter utódja, akkor szükségszerűen Krisztus helytartója is, mert neki kell legeltetni az ő nyáját, az ő népét. A küldetés meghaladja az emberi erőket, de Jézus megígéri a lélek ajándékát és személyes jelenlétét, amely az egyházzal marad az idők végezetéig. Ebben a dinamikában áll ma is az egyház és Péter utódának küldetése. Jézus Krisztus az egyház feje, emelte ki hangsúllyal Erdő Péter bíboros. Az egyháznak ma mindenek előtt a saját küldetésének kérdésével kell foglalkoznia. Mi keresztények a keresztre feszített és feltámadott názareti Jézus tanítványai vagyunk. A vele való kapcsolat az élet forrása számunkra. Ez a kapcsolat kettős. Egyfelől történelmi kapcsolódást igényel. Jézus Krisztus valós történelmi személy még akkor is, ha meghaladja földi történelmünk határait. Megismerhetjük életét és tanítását, még ha beszédeit nem rögzítették is, mint ahogy üdvözítő művének egészét. A történelmi Krisztusról alkotott ismereteink legfőbb alapja a Szentírás, de az egyház hagyománya is, mondta a bíboros. A hagyomány pedig nem merül ki egy történelmi elbeszélésben, tanúságtételről van szó. Egy talán tévesen a budapesti opera az első igazgatójának, Gustav Mahlernek tulajdonított gondolat szerint a hagyomány a tűz őrzése, nem a hamvak imádása. Másfelől a Krisztussal való kapcsolatunk közvetlen és azonnali, amely a szentségi élet, az imádság és általában véve a keresztény lelkiség révén valósul meg. Talán az idők egyik jelének számít a lelkiségi mozgalmak és új közösségek virágzása, amelyek ajándékot jelentenek az egyház számára, amennyiben kiegyensúlyozottan megélt valós hit szerint cselekszenek, és élő kapcsolatot ápolnak az egyházmegyékkel és plébániákkal. Mindebből levezethetők bizonyos szempontok és feladatok az egyház életére és küldetésére nézve, emelte ki Erdő Péter bíboros. Krisztus nagy küldetés bízott tanítványaira. Hirdessék az evangéliumot, és tegyenek tanítvánnyá minden embert. Kereszteljék meg őket, és tanítsák meg őket mindarra, amit ő parancsolt nekik. Ez a küldetés magának az egyháznak a szervezeti alapja. A fő feladatok elosztása az apostoli időkig nyúlik vissza. A keresztség, a bérmálás és különösen a szentrend a maga különböző fokozataiban különleges kegyelemmel járnak a rájuk bízott szolgálatok ellátásához. Mint hogy a papi küldetés közösségi vonatkozásokkal is bír a részegyházakban, az egyes intézményi formák, mint például az egyházmegyei papi szenátus, fontosak az egyház küldetésében. A püspöki hivatallal kapcsolatban a II. Vatikán zsinat kiemelte a kollegialitást, amelynek különböző intézményi kifejeződései vannak, mint például az egyetemes zsinat, a római kúria, valamint a jelenlegi jogszabályok szerint a bíborosi kollégium és a püspöki szinódus. Jelentőség teljes, folytatta Erdő Péter bíboros, hogy Ferenc pápa a püspöki szinódusról szóló apostoli konstitúciójában a püspöki kollegialitás igen hangsúlyos teológiájából indul ki. A Krisztus örömhírének hirdetésére irányuló közös küldetés végrehajtásában a helyi püspökök szerepe döntőnek tűnik. Imádkozzunk a konklávéért, a megválasztandó új pápáért, valamint az egyházért, amelynek az emberiség történelmének eme drámai szakaszában kell küldetését teljesítenie. És az emberiségnek szüksége van Krisztusra. Ránk is szüksége van, ha Krisztushoz tartozunk. Fejezte be homiliáját Erdő Péter bíboros vasárnap római címtemplomában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámos Néja Csórit a hitoktató, Szent Pál életéről és megtéréséről, valamint Boszkó Szent János életéről beszélget. Az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A 2025. január 27-ei műsorunk ismétlését hallják.
A Fiú, a Szent Lélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Kedves gyerekek és rádióhallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai műsorban két példaértékű szent életét ismerhetjük meg, akik különböző időkben, de rendkívüli módon mutatták meg, hogyan lehet a hitet élni és továbbadni. Először Szent Pál életéről és megtéréséről beszélünk, amelyet január 25-én ünnepeltünk. Ezt követően Boszkó Szent János életútját és tetteit mutatjuk be, akit január 31-én tisztelünk különösen. Kezdjük tehát az utunkat Szent Pál életével. Szent Pál élete és megtérése. Szent Pál eredeti néven Saul volt. Az ókori Tarzusz városában, a mai dél-kis-ázsiai Törökország területén, Kilikia tartományában született, Tarzusz nevű városban. valamikor Krisztus után 5 és 10 körül. Zsidó családból származott, amely a Benjamin törzséhez tartozott. A családja római polgárjoggal rendelkezett, amely nagy előnyt jelentett abban az időben, hiszen védelmet biztosított a birodalom polgárai számára. Fiatal korában Saul kiváló neveltetésben részesült. Tanulmányait Jeruzsálembe, Gamáliel rabbi iskolájában végezte, aki korának egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletben álló tanítója volt. Saul rendkívül buzgó, farizeus lett, aki mélyen ragaszkodott a zsidó vallási törvényekhez, és a legkisebb eltérés ellen is fellépett. Folyékonyan beszélt görögül. A kereszténység korai időszakában Saul a hithű zsidók szemével nézve eretnek mozgalomként tekintett Jézus követőire. Ugye emlékeztek, tanultuk, hogy Jézus követői, az apostolok adták tovább az evangéliumot, a jó hírt, és őket elkezdték üldözni. Nem csak az apostolokat, hanem a keresztényeket is, akik ugye megkeresztelkedtek az apostolok tanítására. Olyannyira eltökélt volt ebben, hogy részt vett a keresztények elleni üldözésben. A legismertebb történet, amely erről az időszakról fennmaradt, Szent István, az első keresztény vértanú megkövezéséhez kötődik, amelyet Saul jóváhagyott és támogatott. A Bibliában, az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt a részt. Kérlek szépen, Tamás, mondd el a történetet.
István vértanúsága. Egy István nevű tanítvány, akinek teljes volt a hite, a Szentlélek által igen bölcsen szólt mindig, és hirdette az evangéliumot. Egyesek pedig elkezdték mondogatni. Hallottuk, hogy káromló szóval szól Mózes és Isten ellen. Azután megfogták Istvánt, és a főpapok tanácsa elé vitték, és ott hamisan tanúskodtak ellene. Ez az ember káromlóan beszél a szent helyről és a törvényről. Hallottuk, amint azt mondta, hogy a názáreti Jézus lerombolja a templomot, és megváltoztatja Mózes törvényét. A főpap megkérdezte, vajon igaz ez a vád?
István pedig így válaszolt. Férfiak, atyám fiai, atyák. Salamon ugyan megépítette az Úr templomát, de a magasságos templomát nem lehet lerombolni, mert nem kézzel csinált templomokban lakik, amint a proféták is megírta. Ezt mondja az Úr. A menny az ülőszékem, a föld pedig lábam zsámolja. Micsoda házat építhetnék ti nekem? Kemény nyakú konok, nép ti mindenkor, a Szentlélek ellen igyekeztek. A proféták közül kit nem üldöztek ti és atyáitok? Megölelték azokat, akik az igazi eljövetelét hirdették. Slám árulóivá és gyilkosaivá lettetek neki, a fiúnak. Angyalok hozták nektek a törvényt, de ti nem tartottátok meg azt sosem. Amikor ezt meghallották, szívükben megdühödtek, és fogukat csikorgatták István ellen. István pedig szemét az égre függesztette, és látta Isten dicsőségét.
És Jézust, aki az Isten jobbján állt, íme látom, hogy az ágák megnyílnak, mondta István, és az ember fia az Isten jobbján áll. A tanácsban lévő papok pedig felkiáltottak, fülüket bedugták, kiűzték Istvánt a város szélére, és megkövezték. S miközben kövezték, István így kiáltott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet, és Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt. S amint ezt kimondta, meghalt.
István vértanú, akit üldöztek a keresztények, és az első vértanú halálakor, ez a Saul nevű ifjú is részt vett ebbe a kövezésbe. És a Saul lába elé tették az István ruháit. Tehát ő ott volt ennél a keresztény üldözött embernek a halálra kövezésekor. Saul történetének fordulópontja a Damaszkusz felé vezető úton következett be, amikor engedéllyel indult a keresztények elfogására. Útja során azonban váratlan esemény történt. Kérlek szépen, Sári, hogy akkor kezd el a történetet a könyvünkből, hogy miért üldözöl.
A Szentlélek eljövetele után egyre többen hittek Krisztusban. A főpapok és az írástudók nem nézték jó szemmel az új közösség növekedését. Úgy látták, hogy megváltoztatják a Mózestől kapott törvényt, s veszélyeztetik az ő hatalmukat is, ezért üldözni kezdték a híveket. Egy Saul nevű farizeus Jeruzsálemben sorra járta a házakat, és börtönbe vetette Jézus követőit. Féktelen dühében Damaszkuszba indult, hogy az ottani híveket is Jeruzsálembe húzolhassa. A város közelébe érve hirtelen nagy fényesség vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Ki vagy, uram? Kérdezte Saul. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársai csodálkozva figyelték, mert ők is hallották a szózatot. Felsegítették, és kézen fogva vezették be a városba, ugyanis Saul hiába nyitotta ki a szemét, nem látott semmit. Damaszkuszban élt egy Ananiás nevű tanítvány. Az úr megszólította egy látomásban. Ananiás, keresd fel a tarzuszi Sault. De hát ő üldöz minket, méltatlankodott Ananiás.
Tehát ez az Ananiás is keresztény volt, hallottátok a történetben, és ő félt pontosan Saultól, hogy oda kell mennie Saulhoz, akivel mi történt, Ákoska?
Megszólította az úr.
Így van, a damaszkuszi úton. Jézus Krisztus mit mondott Saulnak, Ákos?
Hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Így van. Tehát külön megszólította Jézus Sault, hogy miért üldözöl engem. És akkor mi történt vele?
Nagy fényesség vette körül, a földre esett, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá.
Igen, így van. És akkor utána megkérdezte, hogy Ákoska?
Ki vagy, uram? Kérdezte Saul.
Igen, és akkor válaszolt neki Jézus, hogy én vagyok pontosan az, akit te üldözöl. Tulajdonképpen egy csoda történt, vakító fény vette körül, és egy hang szólt. És Saul ekkor megvakult, és kísérői vezették el Damaszkuszba, ahol 3 napig nem evett és nem ivott, csupán imádkozott. Isten azonban elküldte ezt az Ananiás nevű férfit, aki egy helyi keresztény volt, hogy imádkozzon Saulért. És itt a történetünkben ott hagytuk abba, hogy Ananiás azt mondta, hogy ő menjen oda, de akkor így válaszoltak. Menj csak, mert őt választottam ki, hogy nevemet hirdesse a pogány népek között. Ákos, folytasd a történetet.
Ananiás erre felkereste Sault, és így szólt hozzá. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövett az úton, hogy visszakapd szemed világát, s eltelj a Szent Lélekkel.
Saul, aki ettől fogva a másik nevét, a Pált használta, Jézus tanítását megismerve, minden erejével a hit terjesztéséért küzdött. Elvitte Krisztus evangéliumát a bogányok közé is. 3 nagy missziós utat tett, számos levelet írt a különböző keresztény közösségeknek. Leveleiben fájdalmasan emlékezett arra, hogy egykor üldözte Jézus tanítványait. Írásaival megalapozta a fiatal egyház tanítását, világosan és érthetően igazolta, hogy Jézus a várt messiás.
Köszönöm szépen. Peti, milyen nevet vett föl, miután megkeresztelkedett Saul?
Pál.
Így van, Pál lett belőle. És ezen a damaszkuszi úton egy nagy változás történt vele. Mert mi történt? Az üldözőből mi lett, Ákoskám?
Keresztény.
Így van, köszönöm. Megtért keresztény lett, és tovább nem üldözte a keresztényeket, hanem leveleket írt, missziós útra ment, és pontosan ő vitte el a pogányoknak a hitet. Az evangéliumok után jöttek a Bibliában az apostoli levelek, és őről van szó. Szent Pál írta a leveleket, mondjuk a korintusiakhoz, vagy az efezusiakhoz, vagy a tesszalonikiakhoz. Tehát amikor a templomba is felolvassa a papbácsi, vagy éppen egy hívő az olvasmányt, akkor mindig a Szent Pál leveleiből idézünk. Szent Pál az újjászületés után a kereszténység egyik legnagyobb terjesztője lett. Élete hátra levő részében három hosszú missziós utat tett meg, amelyek során számos városban közösségeket alapított. Ő írta az új szövetség legnagyobb részét, köztük a rómaiaknak, a korintusiaknak és másoknak is írt leveleket, amelyek a keresztény teológia alapművei. Pál római polgárjoga miatt többször megmenekült az üldöztetésből, például amikor Filippiben börtönbe zárták, mert őt is üldözték ugyanúgy, mint a keresztényeket. Ezen kívül kézművesként is dolgozott. Sátorkészítőnként ismerte őt meg a közössége. Pál vértanúságáról szeretnék egy pár szót mondani. Néró császár uralkodása alatt Rómában szenvedett vértanú halált Krisztus után 64 körül. A hagyomány szerint lefejezték, mivel római polgárként nem vetették alá a kereszthalálnak. Én jártam Rómába, és Rómába a falakon kívüli Szent Pál bazilikába van az ő erekéje, tehát arra, ahol őt eltemették, arra sírra építették fel később ezt a bazilikát, és ezt úgy hívják, hogy San Paolo Fiore Lemura, falakon kívüli Szent Pál bazilika. Ez a rómaiaknak a második legnagyobb bazilikája, amelyet állítólag Pál apostol sírja fölé emeltek. Szent Pál ábrázolásáról beszéljünk egy kicsit. Peti, kérlek szépen, mondd el, hogy hogyan ábrázolják Szent Pált.
Szent Pált gyakran ábrázolják karddal, amely a hit erejét és az igazság igéjét jelképezi. A kard emlékeztet arra is, hogy Pál római polgárként végül kard általi halál szenvedett mártírként. Másik jellemző attribútuma tekercs vagy könyv, amely az evangéliumok hirdetésére és a levelek írására után, amelyek az új szövetség alapvető részét képezik.
Így van. Tehát karddal és könyvvel, könyvtekercsel ábrázoljuk.
Az Egri bazilika előtt is található egy szobor Szent Pálról, amely méltóság teljesen ábrázolja őt kezében a jellegzetes karddal és könyvvel. A szobor nem csak az apostol jelentőségét hangsúlyozza, hanem az Egri egyházmegye számára is emlékeztetőül szolgál Pál tanításaira és hithirdető munkájára. Ez a szobor az evangélium iránti elkötelezettséget és az igazság melletti kiállást szimbolizálja.
Egy olasz szobrász készítette ezt a szobrot, Marco Casagrande. És akkor, ha megyünk a bazilikába, biztos láttátok már többször, ha itt szembe megyünk, jobb oldalon van Szent Pál, és a másik oldalon, bal oldalon pedig Szent Péter. És Szent Pálnak majd nézzétek meg a kezébe, ott van a jelképe, a kard és a szentírás. Péternek a kezébe pedig a mennyország kulcsai. Tovább szeretnék menni a másik szentünkre, Boszkó Szent Jánosra. Boszkó Szent János 1815-ben született olaszországi Castelnuovo de Asti-ban, egy szegény parasztcsalád harmadik gyermekeként. Apját korán elvesztette, és édesanyja Margit nevelte őt nagy szeretettel és vallásos szellemben. Már fiatal korában látomásai voltak, amelyekben megértette, hogy különleges hivatása van, a fiatalokat kell megmentenie és vezetnie. Sári, kérlek szépen mondd el a történetet.
Boszkó Szent János rendkívüli szegénységben nőtt fel, és már fiatalon dolgoznia kellett, hogy megélhetését biztosítsa. Egy ideig kötéltáncosként és mutatványosként is tevékenykedett. Az utcákon tartott előadásai során szívesen gyűjtött maga köré fiatalokat, és a műsor közben mindig tanulságos történeteket mesélt, illetve imára hívta őket. Ez az időszak megerősítette benne azt az elhatározást, hogy életét a gyerekek szolgálatának szenteli.
Boszkó Szent János mit dolgozott, mit csinált? Ákos.
Kötéltáncos volt, és gyerekekkel szeretett volna foglalkozni.
Így van, köszönöm szépen. Boszkó Szent János, akit Don Boszkónak is hívtak, szegénysége miatt nagy küzdelmek árán tudta befejezni tanulmányait. De elszántságának és édesanyja támogatásának köszönhetően 1841-ben pappá szentelték. Papként különösen vonzotta a szegény és elhagyatott gyermekek sorsa. Boszkó Szent János munkásságának középpontjában a fiatalok nevelése állt. Oratóriumokat alapított, amelyek egyszerre voltak szálláshelyek, iskolák és imaházak. A szalézi rendet 1859-ben alapította meg, hogy munkáját más papokkal és szerzetesekkel is közösen folytassa. Boszkó Szent János híres volt arról, hogy a nevelést szeretetre és vidámságra alapozta. Nem a büntetésre, hanem az ösztönzésre és a példamutatásra helyezte a hangsúlyt. Jelszava ez volt: adj nekem lelkeket, a többit vedd el. Boszkó Szent János életét a szeretet, a vidámság és a hit jellemezte. 1888-ban, január 31-én halt meg az olaszországi Torinóban, és 1934-ben avatták szenté. A szalézi rend ma is világszerte működik, és tovább viszi alapítója örökségét. Itt Egerben is vannak szalézi nővérek. Kérlek szépen, Tamás, mondd el, hogy mit tudunk róluk.
Boszkó Szent János munkáját nem csak férfi szerzetesek, hanem nővérek is segítették. Közismertebb nevükön a szalézi nővérek. Feladatuk a lányok oktatása és nevelése, különösen a szegényeké és az elhagyatottaké.
Így van.
Egerben is jelen vannak a szalézi nővérek, akik ma is rendkívül aktívak. Oktatási és nevelési tevékenységet folytatnak, iskolákat működtetnek, és lelki programokkal támogatják a fiatalokat.
Mindkét szent életében meghatározó volt a hit és az Isten iránti teljes odaadás. Szent Pál a pogányok apostola lett, és még úgy is mondjuk őt, hogy nemzetek apostola, mert minden nemzetnek az apostola lett. Míg Boszkó Szent János a fiataloké. Mindketten rendkívüli hittel, kitartásukkal és tevékenységükkel alapvetően formálták a kereszténységet, és példájuk ma is tanulságos mindannyiunk számára. Most egy interaktív játékra hívlak titeket. Felolvasok egy kis jellemzőt, és nektek meg kell mondani, hogy kiről van szó. Először üldöztem a keresztényeket a damaszkuszi úton, de egy találkozás után az életutam gyökeresen megváltozott. Tamás.
Szent Pál.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Így van. Második. Szegény gyerekeknek alapítottam menedéket, és tanítottam őket mesterségekre. Kamilla?
Boszkó Szent János.
Nagyon jó, köszönöm. Leveleket írtam különböző városok keresztény közösségeinek. Peti?
Szent Pál.
Így van, köszönöm, ügyes vagy. Az én jelszavam a szeretetből való nevelés volt. Ki vagyok én? Tamás?
Boszkó Szent János.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Tehát mind a kettő szentünk a hittel kapcsolatos volt, és mind a kettő nevelte és tanította a gyerekeket, meg a felnőtteket. Szent Pál kiknek a védőszente? Elsősorban mondtam is, hogy a nemzetek apostolának hívjuk, és a misszionáriusoknak a védőszentje. Az apostol a népek közötti hithirdetés példaképe, ezért a misszionáriusok védőszentje. És még védőszentje az íróknak és a teológusoknak. Levelei, tanításai, az egyházi irodalom és a teológia alapvető művei. Római városnak is a védőszentje. A város tiszteletére számos templomot emeltek, a híres Róma melletti falakon kívüli Szent Pál bazilikát. Szerintetek kiknek a védőszentje Boszkó Szent János, Kamilla?
A fiataloknak.
Így van, nagyon jó, ügyes vagy. A fiataloké, különösen a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok pártfogójaként tisztelik. Aztán még védőszentje a képzésben lévőknek, akik valamit tanulnak, azt jelenti, nevelői munkája és pedagógiai módszerei miatt ő a tanárok és a diákok védőszentje. Boszkó János különösen a bűn útjáról letéríteni szándékozó fiatalokért munkálkodott, ezért őket is a pártfogásába fogadja. Ezáltal mindkét szent életútja példát mutat azok számára, akik nehézségekkel küzdenek és támogatásra szorulnak. Kedves gyerekek és rádióhallgatók, a mai műsorban megismerhettük Szent Pál és Boszkó Szent János életét, akik életükkel és példájukkal az emberi szeretet és Istenbe vetett hit csodálatos példái voltak. Gondolkodjunk el azon, hogyan tudnánk mi is hitünket és szeretetünket mások javára fordítani. Imádkozzunk!
Urunk, hálát adunk azért, hogy megmutattad nekünk Szent Pál és Boszkó Szent János példáját. Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy hűek maradjunk a hitünkhöz, és szeretettel segítsünk azokat, akik ránk vannak bízva. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. január 27-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című portré műsorunk szól. Ebben Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélget. Majd folytatásos irodalmi műsorunkban Szabó Magda Pilátus című írásának 26. részét Györgyi Anna olvassa fel. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, majd a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket hallgathatják meg. Hajnali 2 óra után a híreket követően egészségügyi magazinunk a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Pintér Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgetünk az egészséges életmód tekintetében a testmozgás fontosságáról. Hajnali 3 óra után a közélet reggeli adását ismételjük meg a híreket követően. Műsorunk elején a Törd meg a csendet, a biztonságodat tét című konferencia sorozatra látogatunk el. 2 előadásból idézünk a kapcsolati erőszak témájában összehívott fórumról. Majd Lehóczki Krisztiánnal, a Mályi Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetünk, akit a közelmúltban az Észak-Magyarország és a bom.hu közönség díjával az Év Embere 2024 díjjal tüntettek ki. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turisa Rolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Srinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek, a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A főpap felelősségre vonta az apostolokat. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok Jézusról, és ti mégis elárasztottátok tanításatokkal egész Jeruzsálemet. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. A Szentírás osztozik abban a szolgai alakban, amelyben Isten a földön jár. Olvashatjuk anélkül, hogy benne meghallanánk Isten szavát. Jézussal is találkoztak emberek anélkül, hogy fölismerték volna benne az Isten fiát. Tudja bár valaki fejből a Szentírást, mégsem ismeri azt, ha Krisztust nem tartja megváltójának, ha nem szenvedett még keresztet, ha nem kellett még kivédenie támadásokat. A keresztény embernek legyen szilárd és erős a meggyőződése, a Szentírás az a szellemi fény, amely a napnál sokkal a fényesebb. Az egész Szentírásnak Jézus feltámadása adja meg legmélyebb értelmét. Az Ószövetség könyvei erre készítenek elő, az apostolok írásai erre utalnak vissza. Ha a Szentírásnak fénye van, akkor ez csak a feltámadt Krisztus fénye lehet. Ezt a fényt nem lehet elhomályosítani, nem lehet agyon hallgatni, nem lehet kioltani. Ebből a fényből élni kell. A keresztények életének a feltámadt Krisztus húsvéti fényét kell tükrözni. Mennyei Atyám, mindig éber szívvel figyelem tanításodat, akár a Szentírást olvasom, akár papjaid ige hirdetését hallgatom. Ne engedd, hogy okoskodásommal eltorzítsam, vagy kisszerű magamhoz formáljam, s ezzel valójában kibúvót keressek törvényeid alól. Az életemet akarom törvényeidhez szabni, hogy átragyogjon rajta az örök élet húsvéti fénye.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezek. lelkesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyi.